Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igeszakaszt, melyet egyházunk a mai vasárnapra, húsvét utáni első vasárnapra kijelölt, egy kicsit bővítve olvasom fel Zakariás próféta könyvének 8. fejezetéből, a 4-től a 8. terjedő versekig a következőképpen. Ezt mondja a seregek ura: fognak még öreg emberek és öreg asszonyok üldögélni Jeruzsálem terein, és mindenkinek bot lesz a kezében, mert magas kort élnek meg. A város terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken. Ezt mondja a seregek ura: bár lehetetlennek tartja a megmaradt nép, hogy ez így legyen abban az időben, az én számomra ez mégsem lehetetlen. Így szól a seregek ura. Ezt mondja a seregek ura: íme, én kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről. Hazahozom őket, és Jeruzsálemben laknak. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, valósággal és igazán. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a feltámadás semmihez sem fogható ünnepe után vagyunk egy héttel. Az idei mindannyiunk számára rendhagyó húsvét nem tette lehetővé, hogy a Krisztusban hívő társainkkal, testvéreinkkel személyesen közösségben legyünk. Ellenben lehetővé tette, hogy a feltámadott Krisztussal találkozni tudjunk valóságosan. Rendhagyó módon otthon maradva, talán csendesebben, kevesebb külsőség közepette kínálkozott az alkalom, hogy még személyesebb legyen az Istennel való találkozásunk. Hogy a találkozásra, utazgatásra, külsőségekre szánt időt is vele töltsük. Hogy félretegyük megszokásainkat, a rutinból cselekvést. És ebből kifolyólag nyitottak legyünk arra, amit az Úristen készített számunkra. Bevallom őszintén, számomra nagyon hiányzott a nagypénteki passió színdarab, melyet a 9-esekkel adtunk volna elő. Pedig lélekben kezdtünk is rá készülni. Hiányzott, hogy ezen a napon a kiózanító módon a templomot átjárja a mélység, amit Jézus Krisztusnak a mi bűneinkért, az én bűnömért is meg kellett járnia. Elképzeltem a kalapács hangját, a szögeket, a lélekbe markoló mondatokat. És persze hiányzott, hogy együtt töltsük a templomot templomban húsvét ünnepnapján, amikor a fájdalom és a gyász egyszeriben örömre fordul. Mert Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, és ezáltal beteljesedett az Isten ígérete. Hiányzott, hogy az élő Jézus jelenlétét az úrvacsorában is megtapasztalhassuk, és együtt örülhessünk az általa adott békességnek, örülhessünk a bűneinktől való szabadításnak, a megváltásnak, és örülhessünk az örök életnek, a halál feletti diadalnak. De ez a húsvét egészen más volt. Mi magunk családommal, az internet segítségével több olyan templomba is eljutottunk, amelyek kedvesek számunkra valamiért, és amelyekben már régen jártunk. Az utazással töltött hosszú órák helyett pillanatok alatt jutottunk el egyik helyről a másikra. Kerestük a lehetőséget, hogy az Isten igéjét hallgassuk, olvassuk. Mert vágytunk arra, hogy az idei húsvét alkalmával a feltámadás örömhíre bennünk is megváltoztasson valamit, hogy megújulást hozzon az életünkbe. És aki az idei ünnepen átélte az Isten csodáját, akinek a szívéig hatolt a minden mélységet áthidaló örömhír, abban most egy héttel húsvét után is megmozdul valami, amikor meghallja a megváltója nevét. Tart még a húsvéti lendület. Kell, hogy tartson. Kell, hogy megőrizzük. És kell, hogy ez éltessen bennünket. És arra is szükség van, hogy másoknak is át tudjuk adni azt. Az oltár előtti igében hallottuk, hogy húsvétkor Jézus tanítványai zárt ajtók mögött voltak. Mert féltek. És csupán a külvilágtól elzárva érezték magukat biztonságban. Igaz, nem külső utasítások alapján, Nem kormányrendeletnek engedelmeskedve maradtak otthon, de mégis nagyon hasonló érzéseket kelt a Jézus követőinek akkori helyzete bennem, a mi jelenlegi helyzetünkhöz. Emlékszem, én magam is ráfordítottam a kulcsot a zárban húsvétkor, amikor a szomszédunk, természetesen csupán viccelődve, locsolkodással riogatott engem. A tanítványok féltek. Féltek a zsidóktól, akik az ő mesterüket elfogadták, és addig nem nyugodtak, amíg a halálos ítélet végre nem lett hajtva a Golgota keresztjén. Féltek. Féltették testi épségüket, féltették életüket. Mert akik Jézus halálát akarták, miért kímélnék éppen az ők követőik életét? Féltek, mert nem volt velük a reménységük forrása Jézus. Nélküle olyanok voltak, mint a pásztor nélküli nyáj. Nem tudták, mit tegyenek. Nem volt, aki irányt mutasson nekik. És mi történt ekkor? Eljött Jézus. Eljött Jézus, akiről azt hitték a tanítványai, hogy soha többé nem láthatják már. A feltámadt, élő Jézus számára a zárt ajtó sem jelentett akadályt. Ő oda érkezik, ahol szükség van rá. Ahol vágynak arra, amit az Isten általa szeretne adni az embernek. És a félelmekkel küszködő tanítványoknak elhozta akkor a békességet. Már a megjelenése, az első megnyilvánulása is erről biztosít, amikor így üdvözli őket. Békesség néktek! Egy hét múlva pedig megismétlődik a történet. Immára hitetlen Tamás is a többi tanítvánnyal volt. Aki nem hitt el a többieknek, hogy valóban Jézust látták, hogy ő valóban feltámadt. Jézus mindent megtesz annak érdekében, hogy Tamás is hinni tudjon. Hiszen úgy tűnik számára nem elég több ember tanúságtétele a feltámadott Jézussal való találkozásról. Neki nem elég a szóbeli beszámoló. De még azzal sem elégszik meg, hogy a saját szemével látja a mesterét, és hallja az ő szavát, hangját. Jézus még azt is megengedi neki, hogy a kezével megérintse az ő sebb helyeit. Isten a végsőkig elmegy, és még azon is túl, hogy a kőszívű emberek hitre jussanak. Én Uram, én Istenem. Hangzik az egykor kételkedő ember hitvallása. A mai nap igehirdetési alapigéje pedig Zakariás próféta könyvéből való. Erről a bibliai könyvről érdemes tudni, hogy Zakariás a babiloni fogságból hazatérő zsidóknak adta tovább benne Isten bátorító üzenetét. Az Isten választott népe, aki az Isten szeretetére, zúgolódással, törvényszegéssel és bálványimádással felelt, semmiféle figyelmeztető szóra, ige hirdetésre nem hallgatott. Végül elérkezett a büntetés, meghasonlott népet elhurcolták, Jeruzsálemet pedig földig rombolták. Ekkor pedig a zsidóság megtörten, erőtlenül, fáradtan érkezik haza. De ez a föld már alig emlékezteti őket egykori pompás hazájukra. Elpusztult minden, ami valaha is értékes volt. Egykori termőföldjeik elgazosodtak, a templomot pedig lerombolták. Nem lehetett onnan folytatni az életet, ahol abba hagyták, amikor elhurcolták őket. Ez sem a fizikális tényezők nem tették lehetővé, sem pedig a fogság évei alatt átélt szenvedés, küzdelem. Hiszen egészen más emberek lettek ez idő alatt. Itt nincs más lehetőség, sem mint megújulni. Újraépíteni otthonaikat, újra felépíteni az Istennel való találkozás szimbólumát és helyét, a jeruzsálemi templomot. De ami mindennél fontosabb, meg kellett újítani az Istennel való kapcsolatukat. Zakariás próféta könyvében bátorítást kaptak, ígéretek hangzottak el számukra. Először is bátorítást kaptak, a templom építői jelképes látomások formájában. És bátorító ígéretek hangzottak a megújult nép jövendőjével kapcsolatban. Küzdelmekről és szenvedésről is ír a próféta. és a végső teljes győzelemről. Amikor olvasni kezdtem a kijelölt ige szakaszt tartalmazó teljes fejezetet, akkor megerősödött bennem az, amit bár eddig is tudtam, de mindig megrázó ezzel szembesülni, hogy ebben az esetben is egészen konkrétan aktuális az Isten igéje. Erre lelkésztársaimmal együtt többször rá kellett döbbennünk az elmúlt hetekben, hogy nem véletlenül esett ebben az évben éppen erre a ritkán előkerülő igékre a választás. Nem véletlenül válogatták be az útmutatónkba mostani igéket még az elmúlt években. Nem ember választása volt ez, hiszen hogyan tudhatta volna ember, hogy mire lesz szüksége a lelkünknek, hanem az Úristen szent lelkének vezetése, aki általa ma is szólni akar hozzánk, aki általa üzen és bátorít bennünket. A boldog jövendő ígérete. Ez a Zakariás próféta könyvének 8. fejezetének címe. Benne azt gondolom, emberek millióinak egyik legfőbb vágya, titkos reménysége hangzik Isten szájából ígéretként. Egy olyan vágy, ami néhány hónappal ezelőtt még természetes jelenség volt. Talán nem is értékeltük, hogy megtehetjük, mert természetesnek vettük, hogy életünk része. De ma látom, többek között idős nagymamámon is, hogy mennyire vágyik rá, hogy félelem nélkül kiléphessen az utcára, és kapcsolatba kerülhessen más emberekkel. És kisfiamon is azt látom, hogy a játszótéren, vagy éppen a bölcsödében olyan jó lenne együtt játszani a társaival, szigorú korlátozások nélkül. Megdöbbentő, hogy amit az Úr hozzávetőlegesen 2,5 évezreddel ezelőtt megígért egy másik helyzetben, egy másik népnek, az a mi imádságunkra is reményt adó válasz. Ezt mondja az Úr. Fognak még öreg emberek és öreg asszonyok üldögélni Jeruzsálem terein, és mindenkinek bot lesz a kezében, mert magas kort érnek meg. A város terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken. Talán a jelenlegi nehéz járványügyi helyzetben sokan úgy érezhetjük, mi magunk is fogságban vagyunk. Fogságban tart saját otthonunk. Fogságban tart a félelem. Fogságban tart a bizonytalanság. Fogságban tart egy a szem számára láthatatlan aprócska kórokozó. És amikor ez a fogság véget ér, nem tudjuk, hogyan folytathatnánk majd az életünket. Mi marad, és mi változik meg körülöttünk. Egy biztos. Az Isten ígéretébe most is belekapaszkodhatunk. Mert a folytatás egyedül vele képzelhető el. A fogságból hazatért zsidók a templomukat építették újra. Nekünk a templomunk áll, hála Istennek. Mégis mi magunk is újjáépítés előtt állunk. Újra kell építenünk, újra kell gondolnunk a jelenlegi helyzetben a hitünket, az Istennel való kapcsolatunkat. És ki kell alakítani új formákat a hitünk megélése céljából. Újra kell gondolnunk az értékrendünket, vagyis az egész életünk változás előtt áll. Szeretnék most egy kedves történetet megosztani a kedves testvérekkel, mely így hangzik. Egy szombat reggel egy kisfiú a homokozójában játszott. Ott volt nála egy doboznyi autója és teherkocsija. A műanyagvödre és egy fényes, piros műanyaglapát. Ahogy utakat épített és alagutakat ásott a puha homokban, talált egy nagy követ a homokozó közepén. A fiúcska körülásta a követ, és így sikerült kiszabadítania a homokból. Nem csekély vesződtséggel nyomta, taszigálta a követ lábával. A fiúcska nagyon kicsi volt, a kő meg nagyon nagy. Amikor a homokozó láda falához ért a kővel, azt látta, hogy nem tudja átgurítani rajta. A kisfiú csak tolta, nyomta, és a lapáttal feszítette, emelte. De valahányszor azt gondolta, hogy előbbre jutott, a kő megbillent, és visszaesett a homokozóba. A kisfiú morgott, küszködött, taszította, lökte, de csak annyit ért el vele, hogy a kő visszagurult, és meghorzsolta pufók ujjait. Végül csalódottságában sírva fakadt. Közben édesapja a nappali ablakából követte az események alakulását. Ahogy eleredtek a könnyek, egy óriási árnyék vetődött a homokozóban sírdogáló kisfiúra. A fiúcska édesapja volt az. Szelíden, de határozottan kérdezte. Fiam, miért nem vetettél be minden rendelkezésedre álló erőt? A kisfiú megsemmisülten zokogta. De hát azt csináltam, apa, hát azt csináltam. Minden erőmet beleadtam. Nem, fiam, helyesbített az apa kedvesen. Nem adtad bele minden erődet. Nem kértél meg engem. Azzal az édesapa lehajolt, megragadta a követ, és kirakta a homokozóból. Talán azt gondoltuk, önmagunk is meg tudunk birkózni az élet nehézségeivel, a krízis helyzetekkel, hogy elég erősek vagyunk, hogy nincs szükségünk másra, talán még Istenre se. De észre kell vennünk határainkat és korlátainkat, hiszen a bölcsesség ott kezdődik, amikor számolunk azokkal, és merünk segítséget kérni. Segítséget kérni az Istentől. Tőle kérni a jövő újjáépítését, tőle kérni és elfogadni a szabadítást, az üdvösség útját. A próféta így folytatja az Isten ígéretét. Bár lehetetlennek tartja a megmaradt nép, hogy ez így legyen abban az időben, az én számomra ez mégsem lehetetlen. Így szól a seregek ura. A bizonytalanság helyzetében talán mi magunk is lehetetlennek tartjuk, hogy Isten a javunkat munkálja a krízisben. De számára bármi lehetséges. Ahogy a halál hatalmát legyőzte húsvétkor, azzal a hatalommal tartja kezében a mi jövőnket is. Isten szabadítást ígér, és a szövetségkötés szavaival zárja. Népemmé lesznek, én pedig Istenük leszek hűséggel és igazsággal. Adja Isten, hogy mi magunk is az ő népeként folytathassuk életünket. Az ő hűsége felénk továbbra is töretlen. Ne féljünk hát hinni az ő erejében. Számára nem volt lehetetlen megtartani a választott népét. Higgyük el, hogy minket is örömmel megtart, ha hozzáfordulunk, és nem csupán ideig, óráig, néhány évtized erejéig, hanem egészen az örök életig.